Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Palóc Éva, a Kopintár ki vezérigazgatója. Az elmúlt fél órában, ugyanúgy, mint a következő fél órában, a hazai és a világgazdaság helyzetéről, kilátásairól beszéltünk, és néhány perccel ezelőtt a termelékenységről, a KKV-k helyzetéről is esett szó, illetve említette a bérszínvonalat. Hogy látja, meddig emelkedhet ilyen ütemben a bér, illetve meddig emelkedhetnek ilyen ütemben a bérek? Ugye jelenleg is több nagyvállalatnál, multinál zajlanak a bértárgyalások, és nálunk is itt az Inforádióban a szakszervezeti vezetők folyamatosan azt mondják, hogy továbbra is két számjegyű bérnövekedést szeretnének, és van, ahol csak 5-6 százalékot adnának. Meddig lehet ilyen dinamikus a bérnövekedés Magyarországon?
Ugye ez két különböző dolog, én is beszéltem szakszervezeti vezetőkkel, meghallottam is a nyilatkozataikat. A bérkövetelések valóban a tavalyihoz hasonló 10% fölötti, tehát a kétszemjegyű az nem 30-40%-ot jelent, hanem 10-11-12%-ot jelent, tehát hogy ez lenne a követelés, mivel hogy azt gondolják, hogy a bérfelzárkózás rendkívül fontos a magyar gazdaság számára. Pár perccel ezelőtt beszéltünk a kisvállalkozásoknak a termelékenységi megfontolásairól, amennyiben ez a béremelkedés, már vagy az elmúlt két évben is, akár három, illetve idén is folytatódik ez a magas béremelkedés, az a gazdaságban, hát lehet, hogy csúnya dolog ilyet mondani, egyfajta tisztulást is hozhat, amely persze azt is jelentheti, hogy nagyon sok olyan cég, amely nem tudja állni a versenyt, megszűnik. De azt mondom, hogy hosszú távon az átlagot is úgy lehet feljebb húzni, hogyha nagyon alacsony termelékenységű cégek nem húzzák le ezt az átlagot. Az, hogy a tárgyalásokon a cégek valóban 10% alatt 5-6-7%-os emelést ígérnek, ugye ez még nem a vége, tehát valahol majd középen meg fognak állapodni, de nem csak ezen múlik a béremelkedés, tehát azért ez csak egy megállapodás, a cég, ha nem kap munkaerőt azon az áron, amit ő kínál, akkor, és akar termelni, meg akarja, hogy a kamion elinduljon, akkor a sofőrnek annyi bért ad, amennyiért ő hajlandó lesz beülni az autóba. Tehát attól még a béremelkedés lehet magasabb, és azért ezek a megállapodások, akár vállalati megállapodások azért a gazdaságnak egy viszonylag kisebb részére irányulnak. De mi is azt gondoljuk, bár itt akkor némi önkritikát kell gyakorolni, mert már tavaly is azt gondoltuk, illetve tavaly előtt, hogy 19-ben már valamivel 10% alatt lesz a béremelkedés, és nem így lett, de most megint ezt gondoljuk, hogy 2020-ban feltehető, hogy nem éri el a 10%-ot a béremelkedés. Ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ez csak egy átlag, amiben benne van a költségvetés is. Hogy a költségvetés pontosan milyen béremelkedéseket fog részben az állami szektor, az egészségügy, illetve az oktatás ágazat szakszereti részéről mit fognak kiharcolni, ennek függvényében fog béreket emelni. 19-ben jóval alacsonyabb volt a béremelkedés ebben a szektorban, mint a vállalatiban. A vállalatiban sokkal jelentősebb volt, a 12% is lehetett. Ez valószínűleg továbbra is így lesz, tehát a vállalati szektornak, hát nyilván a motivációi mások, hiszen ott, ahogy mondtam, hogyha nincs sofőr, akkor nem indul el a kamion, a kórház, ha egy orvossal kevesebb van, akkor aki van, azt behívja 24 órában, és rövid távon megvan oldva a kérdés, hosszú távon nyilván nincsen.
És ugye a bérfelzárkóztatást, vagy a bérfelzárkózást említette, a cégek milyen erőt képviselnek most, mi az, amit még ki tudnak fizetni? Mert hogy az egy dolog, hogy nem talál kamionsofőrt annyi pénzért, de lehet, hogy többért meg már nem tudja felvenni, mert egyszerűen nem tudja kigazdálkodni ezt a pénzt.
Hát igen, ez a legfontosabb dilemmája az előttünk álló éveknek, azt hiszem. Az biztos, hogy ma, hogy is mondjam, hát az elmúlt két évben egy új paradigmába léptünk át. Eddig alapjában véve az alacsony bérű, és ahogy mondtam, a nagyon-nagyon alacsony termelékenységű cégek túlélését is biztosítani képes gazdasági paradigmában voltunk. Ebből egyre inkább lépünk ki, és ennek a következményei ma még beláthatatlanok. Hogyha azt kérdezi, hogy meddig emelkedhet, addig emelkedhet, ameddig van olyan cég, amelyik hajlandó vagy képes ezt a bért megfizetni, és eddig ez így volt. Tehát a bér, tehát a munkaerőhiány nem csökkent. Csökkenhet amennyiben, ugye, hogy visszatérve például az autóipar helyzetére, amennyiben ott lassulás következik be, az több 10 000 embernek a munkahelyet is veszélyeztetheti, és akkor már is, de nem csak az a gépkocsi gyártókat, hanem az összes nekik beszállító Magyarországon nagyon szép számmal, több 100 ilyen cég van, ott is csökkenhet a kereslet, akkor kevesebb emberre lesz szükség, tehát akkor ez megállhat, reméljük, hogy ez nem így lesz, mert azért nem ez a kívánatos helyzet, de ameddig a gazdaság növekedése és a termelékenység lassú javulása, mert azért van valami javulás, még plusz munkaerőt igényel, vagy plusz munkahelyeket teremt, addig ez azért mondom, hogy elviselhető, mert kiesnek azok, amelyek nem tudják ezt elviselni, de marad jó néhány olyan cég, amelyik viszont, ha fogcsikolgatva is, és a nyereségek árára netán, de még úgy is marad, nyereségek árára is, de ki tudja gazdálkodni ezt a bért.
És többször említette a munkaerőpiacot, illetve a rendelkezésre álló munkaerőt. 2019-ben rekordszintre emelkedett a foglalkoztatottság. A szeptember-novemberi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma az egy évvel korábbinál 23 000-fél százalékkal több volt, elérte a 4 517 000-et. Közben a munkanélküliség 3,5% körül alakult, ami durván a fele az eurozóna átlagának. Mire lehet számítani a következő években? Maradtak még tartalékok a munkaerőpiacon?
Hát nem nagyon. Nem nagyon. Ez a 4,5 millió, ez azért már hát 5-10 000-es ingadozással, de már jó egy éve jellemző. Meg lehet még próbálni inaktívakat bevonni a munkaerőpiacra, de azért ezeknek a hadrafoghatósága, tehát mondjuk egy olyan háziasszony, aki soha nem dolgozott, elmehet egy gyárba, de ez viszonylag kis létszámú csoportról van szó. Nagyjából ez a 4,5 millió körül van a pillanatnyilag alkalmazható emberek száma. Azért hozzá kell tenni, hogy ezek nem az alkalmazottak mind. Tehát van jó sok, ugye ez a munkaerőfelmérés alapján készített statisztika, amely azt kérdezi az emberektől, nem a cégektől, hogy az elmúlt egy hétben végzette legalább egy órányi kereső foglalkozást. Tehát ez lehet idénymunka, lehet alkalmi munka, tehát több 100 000 ezeknek a száma. Ezekre is szükség van, hiszen nyáron kell, még így sincs, aki leszedje a termést. Az építőiparban átmenetileg alkalmazottak tipikusan ilyenek, de ez a száma lényegesen nem változhat. Tehát ez a kérdés, hogy ebből a munkaerő létszámból, ebből a 4,5 millió emberből hogyan lehet több GDP-t ki, ezek az emberekkel több GDP-t megtermeltetni, és ez csak úgy lehet, hogyha az egy főre jutó termelés, vagy a hozzáadott érték az nő. Tehát egy ember többet képes termelni azáltal, hogy gépesítve van az ő tevékenysége, és csak a gombot kell megnyomni, és nem több óráig reszelgetni. Most csak ez egy ilyen példa volt.
Vagyis akkor nem feltétlenül a munkavállalón, hanem inkább a munkaadón múlik, hogy a termelékenység pontosabban, hogy az egyfőre jutó GDP miként nő.
Hát persze, túlnyomó részt ő rajta múlik, hiszen a munkaerő, hát látjuk jól, hogyha a magyar munkavállaló, ugye nem kis számba, kimegy külföldre dolgozni, akkor 2-3-szor olyan termelékenyen tud dolgozni, ugyanaz az ember. És nagyon jó vélemény van a magyar szakemberekről külföldön, mert jól felkészültek, tudnak alkalmazkodni a technológiához, tehát túlnyomó részt nem ő rajtuk múlik.
Hogyan alakulhat a munkanélküliség iránta? A korábban sokat emlegetett teljes foglalkoztatottság mikor érhető el? És pontosabban mit is jelent a teljes foglalkoztatottság?
Hát szerintem lényegében már az van, vagy kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az van. 150 000 munkanélküli tartanak számon, ha jól emlékszem, pontosan ebből a statisztikában olvastam ki én is ma. Ebből van jó néhány, aki átmenetileg munkanélküli, vagy egyéb okból munkanélküli. Azt gondolom, hogy ettől lejjebb ez már 3,3%, illetve 3,5% egy másik mutató szerint. Ennél lejjebb már nem nagyon tud menni, pár 10 000-rel talán mehet lejjebb. De ugye még egy tényező van, amit figyelembe kell venni, hogy van 100 000, körülbelül 100 000 közfoglalkoztatott. Ez is egy nagyon jelentős csökkenés egyébként, mert volt olyan, amikor 280 000 közfoglalkoztatott volt, tehát ebből azt lehet kiolvasni, hogy több mint a felük talált munkát a szabadpiacon, a versenypiacon. Én azt mondom, hogy ez a 100 000 bár ennek nem vagyok a szakértője, bár csináltunk elős tanulmányt pár évvel ezelőtt, de durván azt lehet mondani, hogy ez már az a létszám, aki nagyon nehezen tudna a szabad piacon érvényesülni. Nem azért, mert nincs szükség alacsonyan képzett munkaerőre, hanem éppen azban a térségben, ahol ő lakik, nincsen ilyen cég. Most lehet, hogy ez a 100 000 90-re vagy 80 000-re csökkenthető, de lényegesen már nem. Mert akkor az azt jelenteni, hogy ezek az emberek teljesen jövedelem nélkül maradnak.
Milyen volt a 2019-es esztendő, és milyen lett a 2020-as, 21-es, esetleg 22-es, hogyha a gazdasági növekedést nézzük? Azt ugye mondta, hogy a munkanélküliség iránt az nagyjából ezen a 3,5%-on marad, plusz-minusz néhány tized százalék. Igen.
Hát azt gondolom, hogy konszenzus van a fölött, hogy a tavalyi év nagyon jó volt a gazdasági növekedés szempontjából, 5%-ra nem is lehetne azt mondani, hogy ez nem egy kimagasló gazdasági növekedés. Ez az Európai Unióban is kimagasló, ami nagyon sok tényezőnek az egybeeséséből származik. Részben még az Európai Uniós támogatású projektek is nagyon nagy számban vannak. Sokan azt gondolták 18 körül, illetve voltak ilyen kormányzati kijelentések is, hogy gyorsan kisöpörjük az Európai Uniós pénzeket. Hát kisöpörték előleg formájában, de a maga a gazdasági teljesítmény az sokkal lassabban halad. Tehát még nem csak, hogy tavalyra is, hanem szerintünk idénre is marad jó sok projekt, elsősorban infrastruktúra fejlesztési projekt, de vannak vállalati fejlesztési projektek is. Az egy másik kérdés, hogy a növekedésben ez hogyan fog megjelenni, hiszen ahhoz, hogy növekedés legyen, ahhoz még a tavalyi magas szinthez képest is többnek kellene lenni. Azt gondoljuk, hogy ez az Európai Uniós projektek esetében már nem nagyon növelhető. Szerencsés volt az év abból a szempontból is, hogy elég sok külföldi cég kezdte itt meg a termelését, illetve akár a beruházását először, majd utána a termelését. Ez, megítélésünk szerint ez még idén is fogja húzni a gazdaságot. És ugye, amiről korábban beszélünk, a bérek emelkednek, amikor a bérek emelkednek, akkor a fogyasztás is nő. Ha a fogyasztás nő, ugye ez a GDP egyik nagyon fontos eleme, hiszen a felhasználási oldalon olyan kétharmados részarány képvisel, tehát hogyha a fogyasztás tud idén is olyan 5% körül nőni, akkor ez egy nagyon erőteljes húzóerőt jelent. Importot is generál ugyan, tehát ez meg éppenséggel csökkenti a GDP-t, mert ezért a tartós fogyasztási cikkeket, azért, sőt még a ruházat és a számos egyéb ipari cikket importból vásárolunk, azért a szolgáltatások nyilván belföldiek, tehát ott ez egy nagyon erős impulzus tudott adni tavaly. Idén már mindenki szerint alacsonyabb lesz a növekedés, nem is lehet már ilyen magas még egy évben, mert ahogy mondtam, még tovább kellene már amúgy is magas szintet tovább növelni. De azt gondoljuk, hogy a 3-4% közötti, vagy általában ez a konszenzus növekedés az megvalósítható. Mi 3,5%-ot várunk idénre azzal, hogy bizonyos feltételek kedvező alakulása esetén még akár ennél egy pár tizeddel több is lehetett, valahol 3,5 és 4% közé lőttük be ezt a növekedést. Ez még december végén volt, hogyha most visszatérünk a beszélgetés elejére. Azért a koronavírus, ahogy mondtam, például a turizmus nagyon fontos. A fizetési mérlegnek, a folyó fizetési mérlegnek, a szolgáltatás mérlegnek nagyon fontos tényezője Magyarországon. Tehát ha például itt egy jelentősebb visszaesés következik be, nem óriási, csak egy pár tized százalékos, már az érezteti a hatást. Hát pont a GDP-nek ez a hány százalékkal fog, pár tized százalékkal ő egymaga ez az ágazat visszavetheti, és ez most már elég valószínűre vehető. Mondom, attól függetlenül, hogy mit gondolunk a koronavírus terjedésétől, a tőle való félelem az még jó ideig meg fog maradni, és ez visszaveti a turizmust.
És 2021-2022-re az előrejelzéseik szerint milyen gazdasági növekedés várható? 3% körüli, mert ugye nagyjából ebben van ilyen konszenzust.
Igen, már meg is válaszolta, pontosan ezt mondtam volna. Lényegében azok a belső tényezők, illetve akár külsők, mert az Európai Uniós forrásokból azért még marad. Ugye 22 lesz az utolsó év, amikor még a ugye az N plusz 2 elv értelmében még be lehet fejezni december 31-én, még az utolsó kapavágás meg lehet csinálni.
És az előző 7 éves,
az előző 7 éves ciklusból, ami elvileg idén véget ér, de nem fog. Soha más országban sem ér, Magyarországon pedig ez az évvégi vagy ciklusvégi hajrá különösen jellemző volt az előző ciklusban is. Tehát ez is növeli a GDP-t, és ahogy mondtam, hogy ha ráállunk egy ilyen nem nagyon magas, de tempós fogyasztás növekedésre, a 3-4% körül, és ahogy mondtam, ez a kétharmada a GDP-nek, akkor ez a 3% körüli növekedéshez ki tud jönni.
Milyen hatása lehet a fogyasztásra a forint árfolyamának? Ugye, mint említette, nagyon sok tartós fogyasztási cikk ruha importból származik.
Nehéz megmondani, eddig még nagyon erőteljes áremelkedést nem tapasztaltunk. Ugye a kínálat az óriási. Régen ugye azt mondtuk, hogy ha a kereslet nő, akkor majd az árak fölfelé mennek. Ez továbbá is igaz, csak Magyarországon ma már is például az elkereskedelem fejlődése és rendkívül gyors terjedése következtében a magyar vásárlók a világ minden területéről vásárolhatnak, és azért ott nagyon erős a verseny, folyamatosan mennek le az árak.
Viszont tehát ez nem jelenik meg a magyar gazdasági teljesítményben, gondolom, mert hogy adót sem itthon fizetnek azután a portéka után.
Hát ez úgy jelenik meg, hogy a fogyasztás növeli, ugyanakkor az importot is, tehát a kettő tulajdonképpen kiüti egymást, tehát az egyik egy növelő, a másik egy csökkentő tényező. Én azt mondom, hogy a árfolyamnak ilyen nagyon szoros kapcsolata a fogyasztással nincsen, sőt, még abban az értelemben, hogy a turizmust bizonyos mértékben visszavetheti, hiszen drágábbá válnak a külföldi utazások. Egy bizonyos körben, az árérzékeny körben, ez akár még azt is jelentheti, hogy a magyarok többször vesznek igénybe magyar szolgáltatókat, tehát maradnak inkább itthon, és talán bizonyos részben ki tudják pótolni, bár nem az a szegmens, mint a kínai turisták, de szám szerint valamelyest ebből ki tudnak pótolni.
Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a 340-es euró árfolyamnak, vagy akár a magasabbnak? Mit lehet erről elmondani? Mondjuk az biztos, hogy olcsóbbá válik Magyarország a külföldi turisták számára, és talán többen jönnek.
Igen. 340 volt már?
A körüli, hát 338, ja, nem, 337.
Ja, reggel óta nem néztem. Hogy
nem, nem, még, még ezt nem értem, de ugye nem 328-ról beszélünk már.
Hát előnye ezen az egy tényezőn kívül, amit mondott, hogy a külföldi turisták számára olcsóbbá válik, hát illetve a külföldi vállalatok számára valamelyes kompenzálja a béremelkedésnek a hatását, tehát ennek következtében kicsit nagyobb vonalúak tudnak lenni a béremelkedésben, bár ez egy kétes előny, tehát azért az egész gazdaság szempontjából az, hogy a külföldiek kicsit jobban járnak, vagy ez kompenzálja valamennyire az ő veszteségeket a béremelés oldalán, ez azért egy kétes előny. Én azt gondolom, hogy inkább hátránya van, de nem kell ezt túl dramatizálni. Tehát az a hatás, hogy ez az exportot netán növelni, ez szerény. Az export túlnyomó részét az külföldi multik bonyolítják le, akik nagy mennyiségben importálnak is, tehát számukra csak a kettő közötti különbözet az, ami az árfolyam gyengüléséből lecsapódik, és valamiféle előnyt jelenthet. A belföldi kisvállalatok számára, akik exportálnak, azoknak ez kedvező, de ez csak egy tényező, egy pótlagos tényező, aki nem tud exportálni, mert nincsen piaca, nincsen tudása, az attól, hogy most 4 forinttal vagy 10 forinttal drágább az euró, az ettől még nem fog tudni az exportpiacokra lépni. Nekünk például kedvező, mert nekünk vannak eurós bevételeink az Unióból, vannak ilyen kutatási projektjeink, de hát ez is elenyésző, nem ettől lesz jobb a cég helyzete. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben az árfolyam gyengülésnek a hatását, illetve annak az elemzését talán egy kicsit eltúlozták, de az biztos, hogy az nem kedvező, hogyha egy valuta nem csak, hogy nem stabil, hanem egy ilyen folyamatos leértékelődés képét mutatja. Tehát, hogyha megállt volna, mondjuk ez a 331-2-3-nál, akkor én azt szoktam mondani, hogy nem történt semmi tragédia, de ha ezt előrevetítjük a következő évekre, vagy következő időszakra, akkor ez már rengeteg bizonytalanságot hoz, nem csak a pénzügyi szektorban, hanem a gazdálkodóknál is. Tehát ezt valahogy azt gondolom, hogy meg kellene állítani. Én tudom, hogy az MNB is bizony erre törekszik. Én nem gondolom, hogy ez az ő, ahogy szokták egyesek mondani, ez nem csak, hogy előnyére válna, hanem hogy az MNB ezt még szolgálmazza is. Előbb-utóbb, hogyha ez a folyamat folytatódni fog, akkor mindenképpen látványos lépést kellene tennie. Most eddig még nem látványos lépést tett, hanem inkább csak ilyen pénzügytechnikaiakat, amelyek szintén fontosak, de az elemzők nagy része, vagy különösen a nagy közönség nem érti ezeket. Nagy
nem, közönség az érti. Vettek, forintot adtak.
Így van, a devizaszvapoknak visszafogták a mennyiségét, ettől szűkítették ezeket a tranzakciókat. Igazán látványos lépés ugye az alapkamat emelése, amely valamiért így alakult ki, hogy azt nézi mindenki, holott nem az az egyetlen eszköze a jegybanknak, de lehetséges, hogyha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor előbb-utóbb már csak azért is meg kell lépnie, hogy mutassa, hogy elkötelezett az árfolyam megvédése érdekében.
Inflációs célról beszél az MNB, árfolyam célról nem. Mikorra várnak alapkamatemelést? Mikorra várható alapkamatemelést? Tudom, hogy ez a jóslásnál is rosszabb, de mégis mire számítanak?
Hát minden hónapban vannak ilyen felmérések, ahol a legtöbb elemző beadja a saját adatát. Ilyenkor mindig nagyon nagy gondban vagyunk, hiszen a lottószámokat se találtam már a múlt héten sem. Mi oda azt írtuk, hogy ebben az évben nem lesz alapkamatemelés, de hát ez már két héttel ezelőtt volt, ugye azóta, ahogy mondta, 3.39, lehet, hogy az év második felében, vagy akár már a nyár előtt is lépnie kell, de ebben a pillanatban mondjuk még fenntartom azt, hogy idén még nem, de jövőre mindenképpen.
Az infláció hogy alakulhat idén?
A mi előrejelzésünk nagyjából a tavalyhoz hasonló ilyen 3,5%-os előrejelzés. Ebben már az árfolyam némi gyengülése benne van, de ahogy már korábban is mondtam, érdekes módon az ipari termékek árának az emelkedése nem tükrözte teljes mértékben az inflációt. Tehát ott azért vannak más az árakat visszafogó tényezők is. Ugye az élelmiszereknél viszont elég jelentős áremelkedés volt tavaly. Nincs ok arra, hogy idén mást várjunk, tehát nagyjából 3,5%-os inflációt várunk erre az évre is.
Köszönöm szépen, hogy itt volt az Aréna mai vendége Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!